Tisztelt vendégek, kedves kollégák, sok szeretettel köszöntöm Önöket, és akárcsak Pali, én is mindig nagyon nagy örömmel jövök ide, és nagyon jó érzem magam mindig. Igyekszem mindig valami új témát hozni, és most a tavalyi évhez térek vissza, amikor Dobó István születésének, illetve halálának évfordulóját, születésének 510. halálának 440. évfordulóját ünnepeltük, és ennek keretén belül Léván a Revicki Társaságban szerveztünk egy egész estét betöltő emlékező műsort, hisz Dobó úgymond egy kicsit lévai is, és egy nagyon jelentős életszakasza zajlott le, és mivel a lévai vár épp, a múzeum épp a vár területén kapott helyet, és ott székel, fontosnak tartottam, hogy elhozzam ezt az előadást. Természetesen, mint említettem, ez egy egész estét betöltő program volt, filmvetítéssel együtt, ennek csak egy töredéke kerül majd ide. Remélem, hogy elég áttekinthető és érdekes lesz, mert a 20 perc valóban elég kevés. Hogy megértsük kicsit Dobó személyiségét, talán egy-két szó a kor helyzetéről, hisz Dobó István egy nagyon komoly politikai helyzetbe született be Magyarországon, amikor is ugye Mátyás király után idegenházból kikerült uralkodók, a Jagellóház, majd a Habsburgok kerültek uralomra, és az országnak megszűnt az állandó zsoldos hadserege, amelyet mindenki tudja, fekete seregként emlegettünk. És hát a királyi jövedelmek is jelentősen lecsökkentek, aminek az lett az eredménye, hogy a közeledő török veszély idejére nem maradt elég anyagi alap arra, hogy a végvárrendszert kiépítsék, és a belső viszály is lényegében úgymond elfordította a figyelmet az igazán körömbe értve, mert a tatárdulás után, 1926 után megindult a trónért a viszály, a Habsburgok is Izabella királynő révén igényt tartottak a trónra, de Szapolyai János is magyar királlyá koronáztatta magát, és hát meg kell említeni a törököt, aki szintén igényt tartott Magyarország központi területére. Ebbe a korba született be Dobó István, aki a Mohácsi vész után egy ideig ugyan távol tartotta magát a politikai élettől, de később, mivel a kor ízig vérig katonaembere volt, és ilyen nevelést is kapott, bekapcsolódott. Mohács utáni helyzet. Maga a család ismert volt a 13. századtól, már IV. László idején olvasunk adatokat a Pánki Dobó családról, és valójában Zsigmond idejére érte el a család a legnagyobb hírnevét, úgymond, mert a családnak nem csak olyan tagjai voltak, akik egyházi méltóságokat, hanem természetesen világi méltóságokat is betöltöttek, és mivel a Pálóczi családon keresztül, akik ugye kihaltak a Mohácsi vész után is leányágon örökölt a Dobó család, már jelentős vagyonra is szertettek. István édesapja Domokos 1498-ban kötött házasságot Székely Zsófiával, és házasságokból 6 gyermek született, 2 lány és 4 fiú, akik közül László gyermekkorban elhunyt, de a 3 fivér, Ferenc, Domokos és István továbbra is úgymond együttműködött, és serényen dolgozott a család vagyonának gyarapításán. Egy kis családtörténet a Ung vármegyei birtokukról, Ruszkáról, ma Ruszká, vagy magyarul Dobó Ruszkáról nyerték előnevüket. Mint említettem, már a 13. századtól közismert családja volt, akkor még a köznemességnek lényegében, de Mohács idejére már jelentős birtokokkal rendelkeztek. István a korhoz hűen olyan nevelést kapott, hogy az írást, olvasást tudta, a latin nyelvet is tanult, és a katonai úgymond tudományokra is oktatták. Török Bálint udvarába került, ahol hadnagyként szolgált, és később, amikor Török Bálint fogságba került, lényegében a király szolgálatába állt, akihez hű maradt egész haláláig. Doboruszkán emlékét őrzi a családnak a templom is. Az okiratok alapján a család majd 200 éven keresztül bírta a területet, tehát a 15. századtól a 17. századig a család birtoka volt. A templomot körülbelül 1550 körül építették, és a Szent Kereszt felmarasztalása tiszteletére szentelték fel. Akkor még ugye református maga Dobó is a református egyház ebelébe tartozott. Később aztán 1601-ben alakították újra itt a katolikus egyházat, és egy ideig a templomot is bírták. A községben ebben az időszakban, a 50-es évek elején várkastélya is épült a családnak, és a kolléga, a Hovanyec kollégatő keterebesi régész már adott elő, és ő bebizonyosodott, hogy az altemplomban valóban ott nyugszik Dobó István is, akit halála után 1572-ben temettek el. A család címere fontos számunkra, egy kályha csempe töredékéről maradt meg a 16. század második feléből. A leírása a címerpajzsból, tehát a koronából kinő egy egyenes, renyírot hajó úriember, akinek bő talárja van, a jobb kezével a szakállát simítja, a bal kezében pedig egy könyvet tart. Ez egyéb helyen is előfordul. A címer sisakon pedig ugyanez a kép újra ismétlődik. A pajzsot leveles takaró fogja körül, és sárkány kígyó koszorúzza. Valószínű ez visszavezet a sárkányrend rendhez, amelyet lehet, hogy valamelyik Dobó maga is megkaphatott, vagy lovagja lehetett. Dobó István egy korabeli ábrázoláson két aláírását is ide mellékeltem, és néhány szó most a fivérekről. Mint mondtam, László gyermekkorban meghalt, de a három testvér, Ferenc István és Domokos továbbra is együtt volt, és hát annak ellenére, hogy Ferenc nem a király szolgálatába lépett, hanem Szapolyai János kegyeltje lett, és támogatója lett, vagy lelkesíve, így is lehet mondani, amikor a családi vagyon gyarapításáról volt szó, illetve annak védelméről, akkor mindig egymásra találtak. A Szerednyei vár volt lényegében a család ősi fészke, amelyet együtt építettek fel, és amelynek maradványai ma is láthatók. A család eleinte borkereskedelemmel foglalkozott, és néhány okirat jelzi, hogy csempészettel is, főleg Lengyelországba úgymond exportálták a család nedűjét. Ma a Szerednyei ősi várnak csak a falai láthatók, körülbelül 40 kilométerre az ukrán határtól található, és nem jelzi egyetlen tábla sem, hogy ez a vár valaha a Dobó családhoz fűződik vagy kötődik, de mégis maradt egy emlék, ami utal a családra, de ahhoz a föld alá kell szállnunk, vagy föld alá kell bújnunk. Ma a területet és a volt Dobó borospincéket egy ukrán borvállalat, vagy borosvállalat bírja, de a falán megtalálható egy magyar nyelvű fölirat. Az említések szerint a pincerendszert Dobó István Egerből hozott törökök fogjai építették. A felirat így hangzik: kiváljatott a ruszkai jeles dobófivérek, Ferenc István és Domokos, a szeretnyei földbirtokok és vár örökösei és tulajdonosai fáradtságával, védőfallal és árokkal erősítetett meg Krisztus Urunk 1557. esztendejében. Az egri évek nagyon fontosak voltak Dobó életében is, hisz az itt aratott fény, törökök feletti fényes győzelem után indult el igazán a karrierje, és hát sorra kapta a kiváltságokat az uralkodótól. Én azt hiszem, hogy ezt külön nem kell taglalni. érdekesség kedvéért talán annyit, hogy kezdetben mind várnagy szolgál, csak rá egy évre, 1549-ben kapta meg a kapitányi rangot, és ugye mindenki ismeri Gárdonyi Géza egri csillagokát, ahol részletes leírások, illetve korhű dolgokat is találunk. Képet kapunk arról, hogy milyen élet zajlott itt, és talán büszkeséggel lehet elmondani, hogy valóban ez egy olyan győzelem volt, amelyre annak idején maguk a törökök sem számítottak, hisz a váron belül csak egy maroknyi, úgymond maroknyi őrség találtatott, körülbelül 2000-2100 embert említenek a források, persze a törököket sokkal nagyobb csapatra becsülték, néhány irodalmi műben még 75 ezer törökről is van szó, de valószínűleg ennek csak a fele volt jelen a szeptemberi csatákban, vagy csatározásokban. Az egri vár végül is kiállta ezeket a támadásokat, ez annak is köszönhető, hogy Dobó megfelelő anyagi alapot kapott rá, hisz támogatást kapott az egri püspöktől is, és ezért hozzáfoghatott egy olyan védrendszer kiépítéséhez, amely aztán ellen tudott állni. Sajnos a törökök kivonulása után lényegesen megromlott a vár állaga, a rendszeres kérések ellenére nem kapott már támogatást, ezért rövid időn belül aztán átadta a várat, és visszavonult. A vár történetéről csak röviden egy-két érdekesség. A Várhegyen már István korában, István király korában állt egy székesegyház püspöki palota, amelyet később aztán bővítettek, és mint említettem, aztán a török közelettére Dobó egy fontos várrendszert épített, olasz típusú védművekkel erősítette meg. Ma is nagyon impozáns, szép épület és az egri vármúzeumnak adott otthont. A vár védőmunkálatai során ismerkedett meg Súlyok Balázs királyi kamarással, akinek három nagyon szép leánya volt, és szinte véletlenszerűen jutott el Dobó Istvánhoz az információt, Sára lánya még szabad, és nagyon rövid időn belül megtörtént a leánykérés. 1550. októberben a már nem egészen fiatal Dobó megkérte Sára kezét, és a házasságra is sor került. Az egri vár még madártávlatól, Dobóról elnevezett bástya 48-ból. Hát ide még ide tettem Eger ostromát is, csak hogy az érdekesség kedvé elolvashatjuk, török szemmel, hogy zajlott ez le. 40 napig tartott a harc, de elfoglalása könnyűszerrel nem volt lehetséges, mert bástyáinak ormai az égig érnek, falának alapja a tengerben van. Védői a szerencsétlenség elhárításában tökéletes mesterek, Forté és Hardicsel dolgában serények valának, továbbá rendkívül nehezen hozzáférhető és párját ritkító vár. Isten végzéséből bekövetkezvén a téli évszak és a hideg idő, a beállott esőzés és havazás miatt eltűnt a nyugalom és a türelem, az élelmiszerekben való szükség aggasztotta a sereget, a hidegség megzavarta a jószágok nyugalmát. Mint hogy a vár elfoglalása az isteni végzésben más időre volt meghatározva, jobbnak és szépszelőbbnek tartották, hogy a váraról elvonulnak, és felhagynak a vívással és harccal. A szultánnak biztos nem volt ez kellemes olvasás, mert mindenképpen elvárta volna a győzelmet. Mint már említettem, a törökök elvonulása után nem kapta meg az ígért segítséget, ezért aztán az következő januárjában átadta a királyi biztosoknak a kulcsot. Amíg ő serényen dolgozott az egri várban és készült a törökök támadására, lezajlott Pozsonyban egy tárgyalás is, amely ha sikerült volna végrehajtani, akkor valójában Dobó testvérek halálával ért volna véget, mert 1551-ben fővesztésre, és tehát halálbüntetésre ítélték a testvéreket, akiket főleg a Tegenyei család ellen elkövetett hatalmaskodás, illetve erőszakosság miatt pereltek. Dersi Ferenc püspöki ügyész képviselte a dobókat, és ezt a kihallgatást aztán nem is, hogy elnapolták, hanem a kihallgatás után kihirdetett ítéletet lényegében felfüggesztették éppen az EGRI tevékenysége miatt. Később aztán talán a győzelmének tudható be, hogy Miksa király aztán felmentette a dobótestvéreket 1559-ben, de addigra a bátyja Ferenc már elhunyt. A török elleni vitézségért több vagyont is, vagyis hát vagyonát tovább bővítette Dobó, megkapta Déva, illetve Szamosújvár várát, bárói rangra emelték, és ezen kívül a Vajda címet is megkapta. Úgymond az volt a feladata, hogy rendet teremtsen Erdélyben, mert nagyon zűrzavaros időszakról volt szó, amelynek következménye az lett, hogy a Szamosújvár bevétele után Izabella királyné fogságába került az egész családjával, gyermekeivel együtt, és csak egy év után tudott innen szabadulni. Kiszabadulása után aztán találkozott az uralkodóval Augsburgban, aki az elvesztett vagyonokért Lévát, illetve Végles várát ítélték oda, és ez a része már számomra is érdekes, mert a ma is látható dobókastély épp a lévai várban látható, teljes szépségében, ma is Dobó István nevét viseli, és az okiratok, illetve hírek szerint jól érezte magát a család itt, éppen ezért kezdett bele a vár felújításába, átalakításába. Nagyon szép várkastélyt építettek az alsó udvaron, ahol Ferenc és az utódok is szívesen tartózkodtak. Az érdekesség kedvé valóban az EGRI győzelem után Dobó felemelkedett a magyar főúrak rangjába. 1562-ben sógorától, Balassa Jánostól átvette a bányavárosok főkapitányi tisztjét, és Miksa koronázásakor ő vitte 1563-ban Szlavónia zászlaját a koronázási kísérletben. Csak egy érdekesség, a Sárospataki vár is egy ideig a család birtokában volt, és ugyancsak idézzük, 1550. október 28-as birtoköszeírás szerint valóban a család óriási vagyonnal, illetve birtokkal rendelkezett, 23 faluban 771 jobbágytelekkel rendelkezett. Ezek a vagyonok egy része természetesen örökség útján jutott a család birtokába, a szerzett birtokok, Bars megye, az Erdély elveszett birtokok és királyi birtokok révén. És lépjünk be a lévai várba. 1558-ban kapta meg, mint említettem, a lévai várat, a várhoz hozzátartozó uradalmat, egyben a lévai, a Bars vármegyei ispáni rangot is, és Végles várát. Akkor a lévai vár elég elhagyatott állapotban volt, királyi támogatást nem kapott, ezért fogott bele a felújítási munkálatokba szinte egymaga, amelynek aztán a végszakaszát lényegében fia Ferenc fejezte be. Itt látjuk az alaprajzot is. Beiktatására épp a fogsága miatt említettem, hogy Szamosújvárban tartotta Izabella királynő egy évig fogva, nem tudott hazajönni, ezért az ünnepélyes beiktatásra csak két évvel később, 1560. szeptember 13-án került sor. A lévai vár kapuja fölötti latin szöveg is erről tanúskodik, hogy az ő idejében épült tehát a vár. A tábla érdekessége az, hogy a datálásban is és a névben is hibát találunk. Ugye, aki pirossal megjegyeztem, látja, hogy az 500-ast elírták 5-ösre, és Zeleméri László neve is rosszul szerepel, mert az Zeleméri név helyett Kemér került bele. Tudni kell még a névről, hogy hogyan került ide. Zeleméri László a lévai uradalom prefektusa volt, és valószínű, hogy a vár építéséről valamilyen vagyonnal vagy anyagi alappal hozzájárult. Ez a nagyon szép kőlap, ma is a bejárat fölött látható. Elfeledkeznek róla, mert aki belátogat, már eleve a felvonóhíd után ugye meglátja a vár gyönyörű sziluettjét is, megfeledkezik, hogy egy picit feljebb is kell nézni, úgyhogy figyelmeztetni kell, hogy ez valóban egy értékes darab. 1571-et említ, ez már az az év, amikor Dobó újra fogságban van, börtönben van, Pozsonyban, úgyhogy valószínű a fia fejezte be a kastély építését. Még a velencei követ egy érdekes jellemzése. Dobóról 1560-ból gazdag és tekintélyes ember, aki már Ferdinánd alatt az egész Erdély kormányzója volt. Léva nagyon erős és fontos vár birtokosa a bányák völgyének elején. És a többi, akkor ezt már itt tessenek csak elolvasni. A lévai vár fontos volt, és úgy érezte, hogy elég biztonságos is, akkor, amikor befejezték a vár építését, úgyhogy a vagyon nagy része itt volt elhelyezve. A érdekesség kedvéért még megemlítem a reménytelenség éveit, illetve a hamis vádakat, modern szóval élve konspirációs pernek is lehet nevezni. Az, ami lejátszódott, 1568-ban vádolták meg először. Dobó, aki haláláig lényegében az uralkodó Habsburg hű volt, nem valószínű, hogy János Zsigmonddal összeszűrte volna úgymond a levet, vagy behódolt volna neki. Mégis olyan leveleket hoztak fel, ami alapján el is ítélték. Később aztán kiderült, hogy valójában egy pap, Kenderes István hamisította ezeket a leveleket. Mégsem sikerült neki, sógora Balassa megszökött felesége támogatásával, de Dobó egyrészt, hogy egészségi állapota már nagyon rossz volt, nem vállalta a szökést. Csak 1572. április 16-án tudott kiszabadulni 1283 három napi fogság után. Ellenbeli tulajdonságait talán említeni sem kell, hazaszeretet, hősiesség, a katonai tisztesség, hűsége, rendítletetlen hite a királyban. Egy rézmetszet 1688-ból, ahol nagyon szépen látható a dobókastély. A várudvar, ez egy tavalyi felvétel 2012-ben, bal oldalt a fehér épület a dobókastély, mellette a kapitányok háza és a vár sziluettje. A újratemetéséről nem fogok beszélni, mert a Hovanyec kolléga biztos elmondta annak idején, mi a dobóest keretén belül levetítettük Kendi Éva és Farkas Péternek a dokumentumfilmjét is. Egy nagyon szép filmről volt szó, újratemetése 2008-ban zajlott, biztos önök is figyelemmel kísérték. Ezzel talán szeretném, be is fejezném. Az ásatás alatt előkerül gyönyörű leletről van szó, és az újratemetésről 2008. június 28-án. Köszönöm megtisztelő figyelmeket!